és mindezzel kapcsolódni a délelőtt átgondolt gondolatokhoz, azaz a tanulmánynak ahhoz a részéhez, amikor a természet nevelő munkájával foglalkoztunk, hogy Isten hogy nevel a természeten keresztül bennünket. Egyetlen egy kérdésnél hozzászóltam, és bizonyos más vonatkozásait is megemlítettem ennek a a természettel való isteni nevelésnek. És én most erről szeretném, hogyha kicsit mélyebben gondolkodnánk, ebben az irányban néznénk meg, hogy az Isten igéje mi mindenre akar bennünket a természettel tanítani, a magvetéssel tanítani, a növények fejlődésével tanítani bennünket. Hatalmas és mély mondani valót látunk majd ezekben, és ezekből szeretném, hogyha nem tudjuk teljesen kimeríteni a témát, mert nagyon-nagyon sok tanítás van a Szentírásban ezzel kapcsolatban, de néhányat szeretném, hogyha közösen átgondolnánk. Tehát Márk evangélium a 4. fejezetéhez lapozzunk, és olvassuk el a 26-tól a 28-ig terjedő verseket. Márk evangéliuma, 4. fejezet, 26-tól a 28-ig terjedő versekben a következőt olvasom. És mondta, úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik, és föl kell éjjel és nappal, a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja, miképpen. Mert magától terem a föld először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Jézus nagyon sokszor használta az igében, tanításaiban és az igében sokszor látjuk lejegyezve, hogy a magvetés példáját használja lelki törvényszerűségek érzékeltetésére és tanítására. Amilyen törvényszerűségei vannak az elvetett magnak, meg a természetben a növények, a fák, mindennek a növekedésének, ugyanígy a lelki értelemben is megvannak azok a törvényszerűségek, amelyeket a fizikai élet, a növények, a teremtett világ csodálatosan tud szimbolizálni és érzékeltetni. Ezt a példát és ezt a példázatot nem szeretném minden részletében kivesézni, egyetlen egy gondolatot szeretnék itt az elején megemlíteni, hogy a magvetés, a mag az micsoda? Mi az, hogy mag? Veti a magvető az igét. Beveti az ember ugye a magot a földbe. A mag micsoda? Lelki értelemben. Fizikai értelemben ugye tudjuk, minden növénynek a magva. De lelki értelemben. Azt mondja a Szentírás, hogy a mag az Isten igéje. A magvető az Isten igéjét hinti. Tehát itt van az első hatalmas nagy párhuzam, hogy igen, a földbe hullott mag, igen, az nem más, mint Istennek a beszéde lelki értelemben. Na most nézzük meg, és az első, amit szeretnék megemlíteni, egy általános gondolat, hogy a Biblia arról beszél, hogy nem csak a földműveseknek kell vetni a magot, akiknek kertjük van fizikai értelemben is, hanem nekünk mindannyiunknak, magvetőknek kell lenni. És nézzük meg, akkor kezdjük el a tanulságokat megnézni, a törvényszerűségeket. És az első, amit szeretnék kiemelni, hogy a mag, amit elvet az ember, és hadd mondjam, hogy ti, akik nyilván most ezt hallgatjátok, ezeket a gondolatokat, lehet, hogy sokkal többet tudtok erről, mint én, mert én nekem soha nem volt kertem. Azaz volt gyerekkorunkban egy nagy telkünk, de hát kicsi voltam még akkor, tehát én csak szóval ehhez, szóval ilyen szinten én nem foglalkoztam soha kerttel, de akik kertet gondoztok, nyilván, hogy sokkal több mindent tudtok beazonosítani ezekből a példázatokból. De az első, amit szeretnék megjegyezni, hogy a mag, amit elvet az ember, abban csírázó erő van. Abban erő van. És olyan érdekes, hogy az ember a maga erejével nem tudja előhozni a földből a növényt. Az ember mit tud csak csinálni? Az ember azt tudja tenni, hogy elülteti a magot a földbe, elveti a magot. Ez az embernek a része. De utána ahhoz, hogy az a mag kinőjön, hogy az a mag felnövekedjen, kicsirázon egyáltalán, ehhez mi szükséges? Ehhez az Istennek a teremtő ereje és hatalma szükséges. Nagyon sokan úgy gondolkodnak a természetről is, hogy ez egy örök porforgás, ez egy mechanizmus, ami egyszer valahogy kialakult, elindult, és ez úgy magától megy. Nem, hanem mindent az Isten ereje hoz létre, és a mag, amit elülhetünk, hogy abban élet van, életerő van. De nézzük meg, hogy ez lelki vonatkozásban hogy van. Lelki vonatkozásban az ige, amit vetünk, beszélünk embereknek az igéről, ez önmagában ki tudna kelni? Nem, ha reggeltől estig és estétől reggelig mondom, akkor sem tudna kikelni. A magban, az Isten igéjében élet van, életadó, tehát életadó erő van benne, és ez fog majd kicsirázni. Az Isten adja a kicsirázást, a felnövekedést az emberek szívében, a lelki magvetésnek. Nézzük meg, mit mond Pál apostol a korintusi első levél, harmadik fejezet, 5-től 7-ig terjedő versében Pál apostol, amikor a korintusiak között egy vetekedés támadt a tekintetben, hogy ki kié, meg kikinek a pártján van, meg ki kit követ, ugye, hogy az egyik azt mondja, hogy én Pálé vagyok, a másik azt mondja, hogy én Apollósé vagyok. Akkor nézzük meg, mit mond Pál apostol a korintusi első levél harmadik fejezet 5-től 7-ig terjedő verseiben. Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, akik által hívőké lettetek, és pedig, amint kinek-kinek az Úr adta. Én plantáltam, Apollós öntözött, de az Isten adja a növekedést. Azért sem aki plantál, nem valami, sem aki öntöz, hanem a növekedést adó Isten. És talán még a 9. verset is olvassuk el, mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Nézzük meg ezt a csodálatos gondolatmenetet. Azt mondja, hogy hát kicsoda Pál, kicsoda Apollós, csak szolgák, az Isten szolgái. Mert mit mond? Az egyik öntözött, a másik ültetett, kapvárt, plantált, bármit csinált, de a növekedést, a kicsirázást, az életet az Isten tudja adni. Ezért mondja olyan szépen az alapigénk, amit olvastunk a Márk evangéliumában, hogy amikor az ember elveti a magot, ő megtette az ember a maga részét, és alszik és felkel, és a nap, és a maga egyszer csak kihajt és feljő, de az ember sem tudja, hogy hogyan, mi módon. Mert ez olyan érdekes, hogy az ember elvégzi a munkáját a természetben is, a kertben is, de csak áll és nézi, hogy ma is fejlődött, és ez nem az ő munkája, ez nem az ő eredménye, ez az Isten hatalma, ami megteremte a gyümölcsöt. De hadd mondjam, így van ez a lelki értelemben is. Az Isten adja az emberek életében az igazi magnak, az ige magvának a kihajtását, kicsirázását. És nézzük meg Ézsaiás könyve 61. fejezetének a 11. verse mit mond. Ézsaiás könyve 61. fejezet 11. verse. Azt mondja, mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úristen az igazságot és a dicsőséget minden nép előtt. Látjuk, itt is párhuzamba hozza, hogy amint a föld megtermi csemetéjét, és a kert kisarjasztja veteményeit, ugye mindent, amit ugye az ember elvetett, akként az Úristen kisarjasztja az igazságot és a dicsőséget minden nép előtt. Hadd kérdezzem, ez önmagában mire tanít bennünket? Mire tanít és mire nevel bennünket Istennel szemben? Együttműködésre és mérhetetlen alázatra. Meg kell tennem a magam részét lelki értelemben, mert ugye a természetet, ugye a lelki értelemben veszük most ugye itt a hasonlatot, a párhuzamot, el kell vetnünk a magot. Az igazság magvát hirdetnünk kell. De ha bárkiben látjuk felnövekedni, nehogy elhitessük már magunkat azzal, hogy ez az én érdemem volt, na hát most az én beszédemnek volt ez köszönhető, vagy az én munkálkodásomnak. Isten munkatársa vagyunk, ahogy olvastuk az előbb az igében, de a növekedést, az életet, az eredmény, az Isten hatalma, ő tudja eredményezni minden ember életében. És itt szeretnék azért megállni, és még egy gondolatot csak azért szeretnék megjegyezni, hogy mekkora hatalmas öröm, amikor látom azt kertészkedéssel foglalkozó embereken, hogy akkor mit tudom én, a kertben mutatják, hogy nézd már, mit tudom én, ezt ültettem, és nézd már, így bokrosodik, már ilyen szép, vagy olyan szép, annyira tudnak ugye gyönyörködni benne, ahogy Erzsike is említette, Kocsis Erzsike is említette a szombatiskolában, hogy amikor nyílik az a begónia, meg ez, meg az, akkora öröm, hogy az tényleg kibeszélhetetlen, látom az embereket. Nekem itt a lakásban is van egy pár virág, hát szerencsétlenek mostoha körülmények között vannak, nem nagyon tudok velük bánni, azért van, ami már évek óta, már több egy évtizede is itt van, tehát azért mégis annyira nem rossz, de van, ami soha nem virágzik, de van egy pár, ami időnként kivirágzik. És az akkora öröm nekem is, amikor tényleg csak ott a karácsonyi kaktuszon megjelenik, vagy az orchideán, az egyiken megjelenik egy idő után egy kis virág, olyan öröm tudja az ember szívét eltölteni. Hadd kérdezzem meg, lelki értelemben nincs ez az öröm bennünk, még sokkal nagyobb, amikor azt látjuk, hogy embereknek beszéltünk, vagy hívtuk előadásra, vagy adtunk nekik egy újságot, vagy bármilyen módon az ige magvát próbáltuk hinteni, és egy idő után elkezd érdeklődni az illető. Nincs ebben öröm? Én azt hiszem, hogy mindannyian tapasztaljuk, hogy ebben van a hatalmas nagy öröm. Gondolkodjunk egy kicsit azon, és mondjunk egy példát az Új Szövetségben erről, amikor valakiről fel van jegyezve, hogy ez micsoda tiszta öröme volt, amikor emberekben az ige magva kikelt. Ugye most nem vagyunk a gyülekezetben, hogy látnám az arcotokat, és mondanátok egyből ott a sorok között a választ, de hiszem, hogy azért otthon kimondtátok, hogy Keresztelő János, aki Jézusról prédikált, hirdette, az öröm üzenetnek a magvát vetette, és amikor az emberek Jézushoz tódultak, őt ott hagyták, mert Jézus köré csoportosultak, akkor mit mondott Keresztelő János? Hogy ez az én örömem betelt, mert én a vőlegény barátja vagyok, akinek mi a feladata? Hogy a menyasszonyt a vőlegénnyel hozza összekötve, tehát egymásra találjanak. És amikor egymásra találtak, akkor az ő szerepe befejeződött. A dicsőség azé, aki ezt az egészet munkálta. Igen, Pál Keresztelő János is kimondja, ez az én örömöm immár betelt. De menjünk tovább, és folytassuk azt a gondolatot, amit az előbb elkezdtünk, és méghozzá azt a gondolatot szeretném megjegyezni, hogy egy óriási tanulság van a mag elvetésénél. Az előbb beszéltünk róla, hogy a kicsirázáshoz, hogy egyáltalán az élet elkezdjen növekedni, tehát elinduljon, ugye ehhez is az isteni hatalom, az isteni erő szükséges, az isteni teremtő erő. De a növekedéshez is az isteni erő szükséges. Hadd kérdezzem meg, hogy amikor elültetünk egy növényt, mi a jele annak, hogy az a növény egészséges és él? Ugye az, hogy folyamatosan fejlődik és növekszik. Hadd mondjam, hogy az lelki értelemben is ugyanez a törvényszerűség mutatkozik meg. Hogyha valahol megáll a növekedés és a fejlődés, akkor ott satnyulás fog bekövetkezni. Ott elhalás fog bekövetkezni. Éppen ezért olyan szép, amikor mondja az Efézusi levélben Pál apostol, az Efézusi levél 4. fejezetének a 15. verse a következőt mondja, az Efézusi levél 4. fejezet 15. versében azt olvassuk, hogy hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Szeretnék olvasni a Krisztus példázatai című könyvből egy rövid idézetet. A Krisztus példázataiból a következőt olvasom. A mag csírázása a lelki élet kezdetét jelenti, és a növény fejlődése gyönyörű képe a keresztényi növekedésnek. Mind a természetben, mind a lelkiekben, ahol élet van, ott növekedés van. A növény vagy növekszik, vagy elhal. Növekedése csendes, észrevétlen, de állandó, mint a keresztényi élet fejlődése. A fejlődés minden fokán életünk tökéletes lehet, és ha Isten terve bennünk megvalósul, állandóan előre haladhatunk. Jaj, olyan szépek még itt az idézetek, de talán csak ennyit olvasnék, mert még nagyon sok párhuzamot és nagyon sok tanulságot kell levonnunk. Tehát ki kell, hogy mondjuk, hogy a lelki élet is ilyen, hogy nincs megállás. Nem mondhatom azt, hogy én most már elértem, állandóan növekedni és fejlődni kell. És olyan bátorító itt ez a mondat, amit olvastunk, hogy a fejlődés minden fokán elérhetjük a tökéletességet. Hadd mondjam, amikor látok például egy virágot, amikor megjelenik a bimbó, akkor haragusztok rá, hogy még csak egy bimbó és nem a tökéletes virág van már ott? Nem, hanem látjátok abban a garanciát, hogy megjelent a bimbó. Ez majd kicsikét növekszik, dúzad, egy idő után majd kezd kicsikét kipattanni, és egy idő után majd gyönyörű lesz. De az minden fokán, annak a fejlődésének, annak a növény minden fokán tökéletes, és az ember tud benne gyönyörködni. Azt mondja, így van a keresztényi élet is. A végcél a gyümölcstermés, a teljességre jutás. De minden fokon, minden lépésben fejlődnünk kell, és az Úr örömmel tekint ránk, amikor azt látja, hogy haladunk lépcsőről lépcsőfokra. Persze, mi azt szeretnénk, ugye, hogy egyből a teljességre, de az Úr gyönyörködik bennünk, hogyha lépésről szüntelenül, lépésről lépésre, folyton és folyton előre haladunk. Menjünk tovább, és ezzel párhuzamosan és ezzel összefüggésben nézzük meg azt a gondolatot, amit a szombatiskolában is már megemlítettem, hogy a magvetés tanít bennünket egy olyan jellemvonásra, amiről én azt hiszem, hogy általánosan elmondhatjuk, nyilván persze vannak kivételek, mert ugye mindig mondjuk, hogy tisztelet a kivételnek, de azért alapvetően én úgy gondolom, hogy a türelmetlenség az eléggé gyakran jellemez bennünket. Nézzük meg, hogy a mag ezzel kell szemben mire tanít bennünket. Ugye a jó mag is egy ideig észrevétlenül pihen a földben. Tehát nem lehet szemmel látni, hogy a föld mélyén, akár 5 centire, nem tudom mennyire szokták a magokat elültetni, lehet, hogy 10 centire, mindegy, de szóval nem látjuk, hogy a földben mi zajlik. Mi azt látjuk, hogy a föld felett mikor fog megjelenni, ugye az a kis valami, ami áttöri a földet, és akkor megjelenik ugye a csíra. Tehát mi csak ezt látjuk. Nem látjuk azt a folyamatot, ami a föld alatt történik. Nézzük meg, hogy mit mond Jakab apostol a levele 5. fejezetének a 7. versében. Jakab apostol 5. levele, 5. fejezet, 7. versében a következőt mondja. Legyetek azért atyám fiai béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estvéli esőt kap. A szántóvető pontosan tudja, hogy az elvetett magnak időre van szüksége, amíg ki fog csírázni. Ezt más esettel kapcsolatban, meg más gondolatmenet kapcsán, de már említettük, még az Aradi utcában is beszéltünk róla, mert emlékszem rá, hogy ezt elmondtam, ezt a példát, ezt a gondolatot, már nem tudom, minek kapcsán jött föl ez a gondolat, de hogy ugye nem egyforma idő kell ahhoz a fizikai életben sem, hogy egy elvetett mag kikeljen. Mert van, ami pillanatok alatt kikel, és meg is hozza a termését. Ugye azt hiszem, emlékszem rá, hogy ezt elmondtam, hogy a hónapos retek ilyen, ezt az egyet tudom, hogyha az ember elülteti, akkor azért hívják azt hiszem hónaposnak, mert egy hónap múlva már talán meg is jelenik a retek rajta. Tehát, de bocsássatok, hogyha nem jól tudom, de mintha így hallottam volna. De ugyanakkor van, aminek hosszú időt vesz igénybe, hogy ott pihenjen a földben, és csak majd egy idő után, lehet, hogy egy jó pár hónap múlva fog majd kikelni az a mag. De nem jelenti azt, hogy az ott hatástalan, és semmi nem történik addig a földben. Nézzük meg ezt lelki értelemben, hogy kell értsük. Mi, amikor egy embernek beszélünk az Isten igéjéről, akkor mi azt szeretnénk, hogy azonnal, de azonnal reagáljon rá, és jöjjön, és legyen buzgó, és fogadja el Krisztus úgy, ahogy hirdettük. De az ige türelemre int bennünket. Nézzük meg, hogy gondoljunk egy pillanatra a családi életre, de akármilyen vonatkozásra, de most a családi életre is gondoljunk. Figyeljük meg, hogy hányszor fordul elő az egy családon belül, hogy valaki esetleg hosszú évek után elfogadja a Bibliának a tiszta tanítását, elfogadja Jézus Krisztust, és tényleg megtér. és utána figyeljük meg, hogy milyen csapda van az ember életében. Hogy abban a pillanatban szinte türelmetlenné válik a többi családtagjával szemben, aki azt még nem fogadta el. Pedig ő már mondta nekik esetleg már egy 2 hónapja is, vagy 3 hónapja is. Tehát az ember nem gondolja végig, hogy az én életemben is mi mindenre, mennyi időre volt szükség ahhoz, hogy valami beérlelődjön. És az Isten mennyit vár rám, milyen türelmes velem szemben, és én pedig azt szeretném, és türelmetlen vagyok, hogyha a másikban még nem éred be valami. Tehát az Isten a példán keresztül is, ahogy azt mondja, hogy a szántóvető béketűréssel várja azt, ha míg gyümölcs termés lesz, amíg reggeli és estvéli esőt kap, azaz elvetett van. Hadd kérdezzem meg mindenről, melyik példázata juthat eszünkbe Jézusnak? Jézus melyik példázatban beszélt erről, hogy ő mindent megtesz azért, hogy gyümölcs termőkké váljunk, és türelmes, végtelenül türelmes. Ugye mindannyian ismerjük a fügefának a példázatát, amikor a kert tulajdonos a fát tekintve, a fát, a fügefát tekintve, amely nem termett gyümölcsöt, ugye azt mondja, hogy mennyi év óta, hány év óta járok ide, és nem találok, ugye, tehát nincs ezen a fán termés, és azt mondja a vincellérnek, hogy vágd ki azt, ne foglalja a földet hiába. És nézzük meg, hogy a vincellér Jézus Krisztus mit mond. Hagy békét még néki ez esztendőben. Az igaz, hogy már réges rég gyümölcsöt kellett volna teremnie. Az igaz, hogy már sok mindent, már mindent megtettünk szinte érte, de hagy békét néki még ez esztendőben. Én még megkapálom, megtrágyázom, és ha gyümölcsöt terem, jó. Tehát mit mutat ez? Az a végére mehetetlen isteni türelem, gondoskodó szeretet, ami ki tudja bennünk hajtatni, és gyümölcsért gyümölcsöt érlelővé tudja bennünk tenni az igazságnak a magvát. Hadd kérdezzem, ha az Isten így bánik velünk, akkor az embertársaink nem érdemlik meg, hogy ugyanígy bánjunk velük, hogy ne legyünk türelmetlenek, ne mondjunk le róluk. Hányszor van az, hogy elkönyveljük, hogy ó, ez az ember már soha nem fog megváltozni. Hányszor gondolkodunk úgy, hogy igen, már ezerszer mondtam neki, makacsul visszautasítja, semmi változás nincs, csak keserít engem, bánt engem, stb. Hát itt már reménytelen, nincs változás. Hadd kérdezzem meg, hogy vannak, amikor az Isten ennyi év óta fáradozik értünk, és már valami elindult az életünkben, már vannak gyümölcsök, de hadd kérdezzem meg, az összes gyümölcsöt megteremtük? Teljesen tökéletességre jutottunk? Ha nem, akkor hadd kérdezzem meg, az Isten lemond rólunk, hogy na hát nem fogod már megtermelni azt a gyümölcsöt, és el is veszíted az örök életet? Az Isten ezt teszi velünk? Dehogy. A végsőkig fáradozik azért, hogy bennünk az összes gyümölcs kialakuljon és megteremjen. És az Isten ugyanerre a türelmes fáradozásra, szeretetre késztet és nevel bennünket, a természeten keresztül. Nagyon érdekes, hogy egy másik példát szeretnék most megemlíteni Jézus életében, hogy amikor a magvetése nem hozott eredményt, akkor nem azt mondta, hogy feladja az értük való küzdelmet. Amikor az ő személyes munkálkodása nem hozott eredményt, akkor rábízta másokra az általa elvetett magnak a gondozását és növekedését. Egy ilyen példa volt a gadarénusok tartományában történt hatalmas nagy csoda. Amikor Jézus meggyógyítja azt a 2 ördögtől megszállott embert, akkor utána ezek az emberek, ugye mit csinálnak az emberek ott a tartományban, amikor összegyűlnek, és ugye a disznónyáikba belementek ugye a gonosz légiók, akkor el akarták Jézus, el is küldték Jézust, hogy menjen el onnan. Jézus nem erőltette az ő jelenlétét ő rájuk. Elvetette a magot, megtette ezt a hatalmas csodát, meggyógyította azokat az ördöngösöket. És utána, amikor az ördöngösöket követni akarták, akkor mit mond nekik Jézus, nem? Menjetek el a tieitekhez, és mondjátok el, mely nagy dolgot cselekedett veletek az Isten. Azt a magot, amit én elvetettem, vigyétek tovább. És mi lett ennek az eredménye? Hogy amikor Jézus legközelebb arra járt, az egész tartomány örömmel várta őt. Tehát amikor valaki úgy látjuk, hogy a munkálkodásunk révén semmi életjelt nem mutat, sőt, azt mondja, hogy távozz el innen, nem, 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 nekem nem kell, inkább menj el innen, akkor sem mondjunk le róla, hanem imádkozunk azért, hogy az Isten keresse meg más módon, és találja meg azt az embert, hogy az elvetett magok valamikor majd az ő életében is ki tudjanak csírázni, és növekedésre tudjanak fordulni. A másik, amit tanulhatunk a magvető példázatából, amit Jakab apostol levelében olvastunk, amit tanulhatunk belőle, hogy én nem tudom, még egyszer hangsúlyozom, nem vagyok egy nagy mezőgazdász, de amikor ti elültettek valamit, vagy elvetettek valamit a kertben, akkor milyen módon vetitek el? Úgy, hogy ez úgysem fog kikelni, ez úgysem fog hajtani, ez nem fog virágot hozni, ez nem fog gyümölcsöt teremni ezzel, vagy pedig azzal a reménnyel, hogy meg lesz majd a gyümölcstermés, vagy a virág majd szépen ki fog bontakozni. Ugye, hogy hitben vetitek el azt a magot, amit elvette. Nézzük meg, Prédikátor könyvében olvasunk egy ige szakaszt. Prédikátor könyve 11. fejezet, 4-től a 6-ig terjedő verseiben olvasunk egy csodálatosan szép ige szakaszt a következőképpen. Prédikátor könyve 11. fejezet, 4-től 6-ig terjedő ige szakasz a következőt mondja. Aki a szelet nézi, nem vet az, és aki a sűrű fellegre néz, nem arat. Miképpen, hogy nem tudod, melyik a szélnek útja, és miképpen vannak a csontok a terhes asszony méhében, azonképpen nem tudod az Istennek dolgát, aki mindezeket cselekszik. Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentesd kezedet, mert nem tudod, melyik jobb, ezé vagy amaz, vagy ha mind a kettő jó lesz egyes. Mennyire szép ez az ige. Azt mondja, hogy lehet felhős az ég. Lehet, hogy éppen úgy tűnik, hogy nem jó a magvetésre. Lehet, hogy reggel kéne vetni, de mit mond? Reggel is, és este is, szélben is, esőben is, bármikor. Mert azzal a hittel tegyed, hogy ahogy nem tudod, hogy a csontok hogy vannak a terhes asszony méhében, hogy vannak a csontok a terhes asszony, már pedig vannak egy idő után, azt mondja, ugyanígy vesd el a te magodat, hitben vesd el a te magodat, mert nem tudhatod, hogy melyik lesz jó, ez vagy amaz. Lehet, van olyan mag is, amelyik soha nem fog kikelni, mert már a földben elhal. Van olyan, amelyik egy kicsikét kibújik, de utána elsatnyul és elhal. Az ige nem azt mondja, hogy minden elvetett mag bőséges termést fog hozni, de azt mondja, nem tudhatjuk, hogy melyik lesz jó. Amelyik semmit nem ígér, úgy tűnik, azért is munkálkodjunk, mert nem tudjuk, hogy ez lesz jó, vagy az lesz jó. Hitben vessünk. Nem tudom, hogy szoktunk-e gondolni az özönvíz után adott isteni ígéretre, az aratásnak az ígéretére. Mózes első könyve 8. fejezet 22. versében, amikor az Úr megköti a szövetséget az özönvíz után Noéval és az ő családjával, és ezen kívül minden emberrel a földdel megköti a szövetséget, akkor az ígéretnek a 22. verse így hangzik a 8. fejezetben. Ennek utána, míg a föld részen vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek. De hadd kérdezzem meg, mire vonatkozik ez, hogy vetés és aratás meg nem szűnnek? Ez nem csak a fizikai életnek a vetésére és aratására igaz, hanem igaz ez a lelki élet aratására, vetésre és aratására. Azt mondja Ellen White, egy mondatot így olvasok, ne tanúsítsunk kevesebb bizalmat a lelki vetésben sem, és ebben az ígéretben bízva végezzük a munkánkat. Nagyon érdekes, egy ígéretet erre vonatkozóan hadd olvassunk, és hadd mondjam, akkor is igaz ez az ige, hogy nem szűnik meg egészen a vég idejéig a vetés és az aratás, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy a mi időnkben most sokkal nehezebb aratást látni. Hiába vetünk, úgy tűnik, hogy nincs eredménye, vagy értelme, vagy alig van értelme, vagy gyümölcse. Tehát igaz ez akkor is, amikor teljesen reménytelennek tűnik a helyzet. Ézsaiás könyve 55. fejezetéhez lapozzunk, és ott nézzük meg a 10. és 11. verset a következőképpen. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldtem. Figyeljük meg az isteni ígéretet. Ahogy leesik az eső az égből, meg a hó, az soha többet nem fog úgy oda-vissza menni. De mit csinál? Megöntözi a kertet, megöntözi az elvetett magot. Mit mond az Isten igéje? Mit mond az Úr? Így lesz az én beszédem, amely az én számból kimegy, nem fog hozzám visszatérni üresen, mert meg fogja teremni a gyümölcsét. Lesz, akiben 30 annyit, lesz, akiben 60 annyit, lesz, akiben 100 annyit. De amíg ez a föld lesz, vetés és aratás meg nem fog szűnni. Éppen azért bátorítson bennünket az ige, hogy aki vetőmagvát sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő kévéit emelve. Hadd kérdezzem meg, olyan elgondolkodható ez, hogy miért mondja azt, hogy aki a vetőmagvát sírva emelve megy tova. Olyan érdekes, hogy amikor ti elültetitek a növényeket, akkor ti sírni szoktatok? Amikor vetitek a borsót, vagy a virágnak a magvát, nem is tudom, hogy a virágot hogy kell magolni, de mindegy. Szóval vetitek a dolgokat, akkor ti sírva csináljátok? Vagy pedig reménnyel, örömmel, hogy milyen szép lesz majd, amikor ki kell. De nyilván az ember örömmel és bizakodva veti. De akkor miért mondja ezt mégis, hogy aki vető magvát sírva emelve megy tovább? Miért mondja ezt? Pontosan ennek a hátterén, amiről idáig szóltunk, hogyha úgy tűnik is, hogy nincs értelme vetni, mert annyira kemény az az emberi szív, akivel éppen beszélünk, vagy annyira, annyira gonosz, már évek óta semmit nem változott. Akkor is, mit mondjunk? Igen, hogyha sírni kell a vetés közben, tehát annyira reménytelennek tűnik emberileg, és annyira nehéznek tűnik, akkor is bízunk az ígéretben, hogy vigadozással fogunk előjönni, kévéinket emelve. Hogy szól a végső nagy ígéret? Hogy szól a végső nagy ígéret? Nekünk, akik itt a végidő korszakában élünk, és valóban azt kell, hogy mondjuk, hogy sokszor sírva vetjük a magot, és szinte reménytelennek tűnik, hogy emberek ebben a rohanó világban, ezzel az ezer gonddal küszködő világban meghallják az igazi tiszta evangéliumot. Nézzük meg, hogy szól nekünk az ígéret. Ézsaiás könyve 60. fejezetében azt olvassuk a végidejére, hogy amikor eljön a világításnak az ideje, akkor mit mond, népek fognak majd jönni a te világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Megvan az ígéret, de ehhez most is folyamatosan vetnünk kell a magot. Abban a hitben, hogy majd a maga idejében meg fogjuk látni, és örülni fog a szívünk, túl fog áradni az örömtől, ahogy Ézsaiás próféta mondja. Nézzük a következő tanulságot, mert még van egy-két tanulság a mag példázatában, a természetben, és az egyik, amit szeretnék most még kihangsúlyozni, az az, hogy szakértelem kell a növényekhez. Nem lehet minden növénnyel egyformán bánni. Megvannak nyilván az alapszabályok, hogy földbe kell tenni a növényt, ám már mondjuk ez sem igaz most már, bocsánat, mert például nekem az orchideák nem földben vannak, hanem ilyen, nem is tudom, milyen érdekes, nem tudom, valamiben. De alapvetően szóval van egy-két szabály, hogy amit meg kell tartani, de alapvetően más és más. Például ott van az én kis fogföldi ibolyám, aminek állandóan kell, hogy legyen a tálkájában víz, és így tud gyönyörű lenni, és így hoz virágot időről időre. De például itt van nekem a karácsonyi kaktusz, amivel igazából bajba vagyok, és nem is tudom, hogy milyen ritkán kell locsolni, de tudom, hogy nem szabad túl sűrűn locsolni, mert az ki fog rohadni tőle. Tehát minden növénynek a gondozása más és más, szakértelmet igényel. És ez fölveti azt a kérdést, hogy de hát akkor hogy tudunk mi emberekkel bánni, ha honnan tudhatom én azt, hogy egyik emberrel vagy másik emberrel hogy kell bánni. Szeretnék itt egyetlen egy gondolatra visszautalni, hogy azt olvastuk az igében a bevezető gondolatoknál, hogy mi Isten munkatársa vagyunk. Na most a földi életben, hogyha valaki tanul kertészkedni, akkor bocsánat, fordul ahhoz, aki ért a növényekhez. Én is hányszor van az, hogy fölhívom a sorgoromat, a Lacit, akinek ugye az alapvégzettsége kertész, hányszor kérdezem meg tőle, hogy te figyelj, ezzel mit csináljak, vagy ezzel hogy kell bánni. És akkor ő elmondja, hogy mit csinálja. Vagy hogyha valami olyan van, akkor az ember az interneten megnézi, hogy mit, hogy lehet csinálni. De embereknél kihez forduljunk tanácsért? Ugye egyértelmű a kérdésben benne van a válasz. Éppen ezért a magvetés munkáját Isten munkatársaként, mert azt olvastuk, mi Isten munkatársa vagyunk, nem lehet másképp végezni, csak az Istennel való szüntelen élő kapcsolat következtében és által. Csak így tudjuk igazából a magvetés munkáját és a gyümölcstermést elősegíteni emberek életében. Igen, emlékeztek arra, hogy egészen más példa, de emlékeztek rá, hogy azt olvassuk az igében, hogy föltették a Sámson szülei a kérdést, hogy hogyan bánjunk a gyerekkel, ha megszületik, és mit cselekedjünk. Ezt a kérdést kell nekünk mindig föltenni emberekkel való foglalkozás közben, amikor embereknek tudunk beszélni, vagy irodalmat tenni, vagy bármi, tudjuk az igét valamilyen módon hirdetni, az üzenetet tudjuk valamilyen módon közvetíteni. Ezt a kérdést kell feltenni, hogy Uram, mit cselekedjek, mit mondjak, hogy közelítsek hozzá. Most beszéltem vele, most hagyjam, egy pár napig hagyjam, ne hívjam, vagy várjam meg, amíg ő jelentkezik. Uram, teremts alkalmat, hogy lássam, hogy mi a teendőm. Nem tudom, most csak címszavakat mondtam, de azt hiszem, hogy mindannyian értjük, hogy állandóan Istent kell kérnünk, hogy segítsen, hogy a mi részünket úgy tudjuk elvégezni az ő munkatársaként, hogy ő utána igazából ki tudja sarjasztani, és gyümölcsözővé tudja tenni azt a magot, amit az ő kegyelméből el tudtunk vetni. De éppen ezért soha-soha ne bízzunk önmagunkban. Ne bízzunk a mi ismeretünkben, hogy mi annyi mindent el tudunk mondani az embereknek, olyan gyönyörű összefüggéseket el tudunk mondani. A növekedést, a beérlelődést egyes egyedül az Isten tudja az ő lelke által kimunkálni az emberekben, de mi sokat tudunk rontani egy növényen, ha nem szakértelemmel ápoljuk. Éppen ezért Isten munkatársaiként, bocsánat, elnézést, ismeritek azt az orvosi mondást, hogy az ember legalább ne ártson. Tehát nekünk is ezt kell megtanulni, legalább ne ártsunk a türelmetlenségünkkel, az erőszakossággal, a ki tudja, hogy mivel, a lemondással, bármivel, legalább ne ártsunk. De van más tanulság is, amit szeretnék kidomborítani a magvetés példázatából. Nézzük meg a Korintusi második levél 9. fejezetének a 6. versét. Korintusi második levél 9. fejezetének a 6. verse a következőt mondja. Aki szűken vet, szűken is arat. Aki bőven vet, bőven is arat. Mit jelent ez, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat? Van példa beszédek könyvében egy ige, ami ebben a pillanatban jutott eszembe, ez nincs fölírva a vázlatomba, tehát ezt most csak kívülről, csak most ebben a pillanatban ugrott a fejembe az az ige, hogy van az a gondolat, hogy a király, aki visszatartja a gabonát, azzal nem is tudom, mi van, de aki sokat ad, ugye az áldatik, vagy nem is tudom, de valamilyen ilyen ige van ebben a példabeszédekben. És az jutott eszembe most ezzel kapcsolatban, hogy ha valaki bőkezűen adja a gabonát, ugye az alattvalóinak, hogy el tudják vetni, akkor mi fog történni? Az a gabona, amit elvetnek, ugye azok az emberek, ugye, akik megkapták azt a gabonát, az nem annyi lesz, amennyit adott az illető, vagy az a király, aki ugye előtt a példabeszédek könyve beszél, hanem rengeteget meg fog sokszorozni. Ugyanerről beszél, hogy aki bőven vet, bőven is arat. Ha egyetlen egy szem búzát elvetünk, nem egy szem búza fog ide kikelni, hanem abból ki kell egy egész kalász. Tehát, és azon sok-sok szem van. Tehát így van, hogyha sokat vetünk, ugye akkor sokat fogunk aratni. Hadd kérdezzem meg, hogy ez önmagában, és ugye ahogy mondja a bibliai példa is, hogy 30, 60 vagy 100 annyit fog majd teremni, tehát a magvetésnek ilyen sok lesz az eredménye, ennyi, annyi vagy amennyi. Na de hadd kérdezzem meg azt, hogy ez mire tanít bennünket bizonyos értelemben? Ez bőkezűségre tanít, de mit jelent ez a lelki magvetésben a bőkezűségre való tanítás? Ez azt jelenti, hogy teljes átadással, teljes önzetlenséggel tegyünk meg mindent azokért, akiknél lehetőségünk van a magvetésre. Nézzük meg a 10. és 11. verset ebből az ige szakaszból, a Korintusi első levélből, amit idéztem, aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret eleségül, áld, és megsokasítja a ti vetéseteket, és megnöveli a ti igazságotoknak gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre, amely általatok hálaadást szerez Istennek. Tehát, mit mond, bőkezűségre tanít. Ez mit jelent? Hogy mindent tegyek meg önzetlenül, és jókedvel, és szeretettel. Ne csak azt tegyem meg, hogy egyszer elmondtam, hogy az Isten szeret, elmondom János 3.16-ot, és akkor én elvégeztem a magvetés munkáját, hanem önzetlenül, önzetlenül tegyen meg mindazt, ami csak rajtam múlik. Tehát azt mondja, hogy ez fogja majd megsokszorozni ugye a befektetett munkának a gyümölcsét. Nézzük meg, hogy vagy az eredménye meg fog sokszorozódni. Nézzük meg, a Krisztus példázataiból szeretnék egy mondatot olvasni. Életünket bele kell vetnünk a világ szükségének barázdáiba. Minden önszeretetnek és önérdeknek meg kell szűnnie. Az önfeláldozás törvénye egyben önmagunk megtartásának a törvénye is. Tehát a magvetés az a jó szívűségre, az önzetlenségre, az adásra, az önfelett adásra kell, hogy késztessen bennünket. Hadd kérdezzem meg, Jézus életében nem ez volt látható? Jézus életében ez volt látható, hogy önmaga is elhalt, meghalt, ugye, de így sarjadt ki igazából az élet. És ennek kapcsán mondja azt a Krisztus példázataiban, hogy nekünk is bele kell vetni magunkat a földi világ ínségeinek a barázdáiba. János evangélium a 12. fejezetének a 24. versében Jézus Krisztus így fogalmaz: bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Nem érdekes ez? Olyan érdekes, hogy ugye az elvetett mag az önmagában meghal, és ugye így utal Jézus az ő áldozatára, az ő halálára. Ugye, hogy az elhal a földben az a mag, de ki kell belőle a gyönyörű növény, és megsokszorozódik a termés. És ezért olvastuk az előbb, amit ugye Ellen White ír a Krisztus példázataiban, hogy nekünk is bele kell vetnünk magunkat a világ szükségleteinek a barázdáiba. Minden önszeretetnek, önérdeknek el kell tűnnie, hanem a legfőbb cél, hogy vessük a magot, hogy abból majd gazdag gyümölcstermés legyen. Emlékszünk arra, hogy mit mond Jézus? Ha valaki meg akarja tartani az ő életét, mit csinál? Elveszti azt. Ha valaki meg akarja őrizni azt az egy szem búzát, vagy azt a 10 szem búzát, ami nekem van, akkor az el fog halni, és önmaga is elpusztul. De ha elveti, akkor meg fog sokszorozódni. És az még meg fog sokszorozódni, és még meg fog sokszorozódni. Tehát erre a bőkezűségre, az önfeláldozásra akar tanítani bennünket. Szeretném megkérdezni azt, hogy nem is tudom, hogy hogy tegyem fel ezt a kérdést. Talán úgy teszem fel a kérdést, hogy az előbb már utaltunk rá, hogy minden mag ki kell-e, és minden elvetett mag meghozza-e a maga termését. Ugye egyértelmű, hogy nem. De nem tudom, hogy ti voltatok-e már ebben az életben így, most csak nagyon finoman és óvatosan próbálom most ezt a kérdést megfogalmazni, de, és bízom benne, hogy ti soha nem voltatok így ebben az életben, de mégiscsak elképzelhető-e, hogy valaki volt már így az életben, hogy fáradoztunk valakiért, sokat fáradoztunk, és éveken keresztül semmi eredménye nem volt. És akkor az ember azt mondja, hogy kár volt az a sok fáradtság, amit belefektettem. Ez akármilyen emberi vonatkozásban ez előfordulhat. Na most szerintetek mi kimondhatjuk azt, hogy kár volt, és nem volt értelme a befektetett munkának? Hadd mondjam, hogy ha mi valaha ilyet kimondunk, remélem, hogy nem mondtunk ilyet, de ha kimondunk véletlenül ilyet, akkor azért nagyon-nagyon gondoljuk meg, hogy mit mondunk, mert egyáltalán nem biztos az, hogy az a mag később, amikor mi nem látjuk, vagy amikor lehet, hogy mi már meg sem érjük, egyáltalán nem biztos, hogy nem fog kikelni. Egyáltalán nem biztos. És azon kívül pedig, még erről is majd mondok egy-két gondolatot, de azért még csak hadd mondjam azt, hogy azon felül, ha igaz szeretettel végeztük, amit végeztünk, és igazából szeretetből akarunk munkálkodni, és munkálkodunk másokért, akkor soha nem mondhatjuk azt, hogy hiába való volt. Mert az illető életében is egy örök bizonyság marad, és az utolsó ítéletben is egy örök bizonyság, hogy szeretettel akartak engem megmenteni. De azon kívül pedig a másik tanulságot nézzük meg inkább most így részletesebben egy kicsit ebből a gondolatból. Mit mond János evangéliuma 4. fejezetének a 37. versében Jézus? Kívülről ismerjük az igét. Azt mondja Jézus, hogy más a vető, és más az arató. Hányszor fordul elő az szülők életében, hogy a gyermekeiknél nem láthatják már meg azoknak a magoknak a kikelését, és nem láthatják meg a gyümölcstermést, amiért pedig egész életükben fáradoztak és könyörögtek, de mégsem volt hiába való, mert lehet, hogy ők már nem érik meg, de nagyon sok esetben megfogja majd az örök életre termő gyümölcsét hozni, a fáradozás, az önfeláldozás, a szeretettel való magvetés. Menjünk tovább, most már a vége felé közeledve, de azért még mindig van egy-két rövid mondani való, most már nagyon röviden szeretném összefoglalni. De most egy másik vonatkozását nézzük meg a magvetésnek, és ez a vonatkozás Galata levél 6. fejezete, 7. és 8. versében található. A Galata levél 6. fejezet, 7. és 8. versében a következőt látjuk. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. És mit mond utána, még azért a 9. verset is hadd olvassuk föl, nem akartam felolvasni, de azért olyan szép, hadd olvassuk föl. Azt mondja, hogy a jó téteményben pedig megnerestüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lakunk. Ugye ez az előző gondolatoknak a hátterén egy nagyon szép összefoglalás. De most a 7. és a 8. verset nézzük. Fogalmazzuk meg magunkban, vagy mondjuk is ki akár hangosan, hogy mit jelent az, amit olvastunk, hogy amit vet az ember, azt aratja, és hogy aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életre. Mit jelent ez? Ugye ez azt jelenti, hogy ha én, nem, bocsánat, először megint a növényekkel kezdjük, és ez az, amit a szombatiskolában is megjegyeztem, hogyha én a gyomnövényt nem kell igazából ápolni és gondozni. De nézzük meg például azt a nagy törvényszerűséget, amit az előbbit olvastunk, és mindjárt ezt összekapcsolom a kettőt. Nézzük meg, hogy amit vet az ember, azt aratja. Tehát, ha én elvetek egy búzaszemet, akkor abban 1000%-ig biztos lehetek benne, hogy abból nem kukorica fog kikelni. Ez biztos. Sok minden történhet menet közben, de az biztos, hogy a búzában nem lesz kukorica, vagy fordítva. Tehát, amit én vetek az életemben, saját magamban, most először saját magunkra gondoljunk, azt fogjuk aratni is. Tehát, hogyha én a lelkieknek vetek, jó magot vetek az én szívembe, az Isten igéjével foglalkozom, az ő gondolatai vannak a szívemben, ez ki fog kelni. De ugyanakkor vigyázunk, mert ezt a növényt gondozni kell, mert ez elsatnyulhat. Elfojthatja a gaz, a gyomnövény. Na most hadd kérdezzem, az ember ültet a saját lelkébe gyomnövényeket? Szerintetek ültetünk-e mi a saját szívünkbe gyomnövényeket? Azt mondom, hogy sokszor ültetünk, de nagyon sokszor a szél hozza oda. Ugye, ahogy a gyomnövényt is sokszor, ugye, amikor kipattan az a növény, vagy valami, a szél elviszi, és a szomszéd kertjében is megtelepszik. Tehát nem csak azért, mert valaki gyomnövényt akar ültetni, effektíven most rosszat akarok ültetni az én kertemben. Ugye nyilván, hogy ez a kevesebbik példa. Vagy nem is tudom, hogy van erre egyáltalán példa. De a gyomnövény, annak a magjai elszóródnak. Tehát Sátán így hinti a rosszat az ember életében, jön a kísértéseivel, és ha én ezeknek teret adok, én foglalkozok olyan dolgokkal, olyanokat nézek, hallgatok, olyan internetes filmek, bármit, mit tudom én, meg beengedem egyáltalán a rosszat a szívembe, és azzal nem veszem föl a küzdelmet, hogy gyökerestül tépjen ki. Hadd kérdezzem meg. Tudja, mondom, nem vagyok nagy kertész, hadd ne mondjam, de ezért ezt még én is tudom, hogy a gyomnövénynek nem elég a tetejét levágni, hanem az gyökerestől kell kitépni, mert különben újra, pillanatok alatt újra föl fog nőni. Tehát a jó magot, elsősorban jó magot kell vetni, és abban biztosak lehetünk, hogy abból jó termés lehet, de ugyanakkor ápolni, és vigyázni kell, és kiirtani a gazt, mert különben el fogja folytani a jó és nemes növényt. De ugyanakkor szeretném egy másik vonatkozását is ennek megemlíteni, hogy amit vet az ember, azt aratja is. Szeretném azt megjegyezni, hogy mi, és ez lehet, hogy ezt így, ebben az összefüggésben nem gondoltuk végig, de mi folyamatosan vetünk. Folyamatosan vetünk. Az életünk minden pillanatában mi szórjuk a magokat, vagy a jó magokat, vagy a rossz magokat a környezetünkben. Az élet példánk, a beszédünk által, a jellemünk által. És nézzük meg, hogy ezek a magvak milyen gyakran látjuk, hogy felnövekednek szülők a családon belül, gyerekek életében. Hányszor lehet azt látni, hogy egy gyerek ugyanazokkal a jellemhibákkal rendelkezik, mint a szüleje. Ugyanazt veszi át, amit lát. Megsokszorozódik a gyermekben, ugye ez. A jó példa is látható, de a rossz példa is mennyire lehet látni. Megsokszorozódik. Ne gondoljuk azt, hogyha csak egy példát mondok, mit tudom én, valaki otthon állandóan ideges a gyerekeivel, és állandóan kiabál, és állandóan veszekszik, és veti ezt a magot. Ne gondoljuk, hogy az majd hatástalan lesz, és a gyerek nem ugyanezt fogja majd képviselni az élete későbbi szakaszában. Tehát nem mindegy, hogy milyen magot vetünk, mert amit elvetettünk, azt egy idő után már nem tudjuk közömbösíteni és hatástalanítani. Utána majd az illető saját magának a küzdelmébe fog kerülni, hogy az általam elvetett és elhintett rossz magot az Isten majd közömbösíteni tudja, vagy ki tudja belőle írtani egyéni megtérés és sokszor nagy-nagy küzdelem árán. Tehát igen, az emberi élet is egy hatalmas magvetés, nem csak magunknak, hanem a környezetünknek is. És éppen ezért int bennünket az Úr, hogy vigyázzunk, hogy mit vetünk. Mert ahogy törvényszerű a földi életben, hogy amit vetünk, azt aratunk, ugyanez igaz a lelki értelemben is. És befejezésül egyetlen egy vonatkozását nézzük még meg a magvetés példázatának. Egy csodálatos, csodálatos, bátorító példázat. A korint, nem példázat, bocsánat, ez egy tanítás inkább, felhasználva a növények természetét. A Pálapostól a Korintusi első levél 15. fejezetében a következőt mondja, a 35-től a 38-ig terjedő versekben a következőt olvasom. Tehát a 15. fejezet 35-től 38. versében. De mondhatná valaki, mi módon támadnak fel a halottak, és minémű testtel jönnek ki. Balgatag, amit te vetsz, amit te vetsz, nem elevenedik meg, hanem megrothad. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd ki kell, hanem puszta magot, talán búzájét, vagy más egyébét. Az Isten pedig testet ad annak, amit akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Mit mond ez a tanítása Pál apostolnak, amit az Úr rajta keresztül közvetít a mi számunkra? A feltámadásnak az üzenetét hordozza a magvetés példájával. Amikor valaki elveti azt a magot, ahogy az előbb beszéltünk arról, ugye, hogy az meghalott, ahogy Jézus is ugye meghalt, és ugye ebből származ az új élet, ugyanúgy a magos, ugye az elrothad, és abból sarjad ki az új élet. És beszéltünk arról, hogy igen, ugye ez igaz minden vonatkozásban, tehát most nem akarom ismételni, amit az előbb tanulságokat fölhoztunk, de igaz ez abban a vonatkozásban is, hogy amikor mi belevetjük magunkat az él, a világ szükségletének a barázdáiba, és az énünk meghal, és igazából tiszta búza szemekké váltunk, úgyhogy az Isten el tud bennünket fogadni, és ugye az ember meghal, akkor amikor feltámad, akkor nem az a test fog feltámadni, ugye, ami meghalt, de a mag, a lényeg az ugyanaz marad, amire eljutottuk a jellemfejlődésünkben. Ugyanazt fogja visszaadni az Úr nekünk az újjáteremtett testben. És bocsánat, az ugyanúgy búza lesz, vagy ugyanúgy kukorica, vagy zab, vagy árpa. Tehát ugyanazok maradunk ilyen értelemben, csak örök életre alkalmas, és soha meg nem romló testben. De amire eljutottunk, ha igazi magokká váltunk, tiszta búzává, vagy bármivé, ugyanazt vissza fogjuk kapni, és örökké fogunk élni abban a jellemben, amit most fejlesztünk. Éppen ezért zárásként ugyanennek a fejezetnek az 58. versét szeretném, ha elénekelnénk. Bocsánat, elnézést, már a záróénekre gondoltam. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Az egyéni életünkben sem. A magvetés, hogy mit engedünk a szívünkben, mit táplálunk, mit gondozunk, mert örök életre termő gyümölcse lesz majd, hogyha el is altat bennünket az Úr. De mások életében is a magvetést végezzük kitartással, hűséggel, mert nem hiába való a munkánk az Úrban. Majd ha az Isten kegyelméből örök életet nyerhetünk, meg fogjuk majd látni, hogy egy-egy szó, egy-egy segítés, amivel a másik felé tudtunk fordulni, milyen hatalmas láncem volt emberek megmentésének az életében és történetében. És én szívem mélyéből kívánom még egyszer az ige szavaival, hogy azért szerelmes atyám fiai, erősen álljunk, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy munkánk nem hiába való az Úrban. Amen. Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy megtartottál, velünk voltál mindez ideig az egész életünk folyamán, és szívünk mélyéből szeretnénk köszönni neked azt a végtelen türelmet, amelyel születésünk óta hordoztál bennünket, és fáradoztál mi érettünk, hogy mi megtaláljunk téged. És köszönjük neked, Istenünk, hogy te mindenről gondoskodtál, hogy a mi életünkben a te szent igédnek a magjai, a szeretet, az ige magvai felnövekedhessenek. És Urunk, köszönjük azt, hogy még most is türelemmel vagy irántunk, mert távolról nem mondhatjuk azt el, hogy célba érkeztünk volna, és teljes lenne a gyümölcstermés a mi életünkben. Urunk, kérünk téged adjad, hogy ez arra tanítson és neveljen bennünket, hogy amit mi tőled örömmel és hálás szívvel fogadunk, ugyanezt tudjuk továbbadni az embertársainknak. Istenünk, adjad, hogy mi valóban a te munkatársait tudjunk lenni, adjad, hogy átérezzük, hogy ahova helyeztél bennünket, akármilyen lehetőséget adtál nekünk. Urunk, adjad, hogy a te munkatársaidként tudjuk végezni a ránk bízott feladatot és munkát. Urunk, köszönjük, hogy hatalmas és dicső munkát bízol ránk, és köszönjük ezt a legnagyobb megtiszteltetést, hogy hozzád fordulhatunk mindig segítségért és tanácsért, hiszen a te munkatársaid vagyunk, és tied az értelem, a bölcsesség, hogy mit, hogy kell tennünk. De Urunk, kérünk, adjad, hogy a szívünknek a legnagyobb vágya az legyen, hogy mi igazi magvetők tudjunk lenni, hogy tudjunk fáradozni emberekért, és kérünk, adjad, hogy soha ne csüggedjünk el, ha visszautasítást kapunk, ha el is küldenek bennünket, ha bármilyen reakcióval találkozunk, ne engedd, hogy bárkiről is lemondjunk az utolsó pillanatig, hiszen Urunk, te az utolsó pillanatban is meg tudsz embereket szólítani, és azok a magok lehet, hogy majd csak későn fognak kikelni. Urunk, köszönjük neked, hogy tanítani akarsz bennünket, önfeláldozásra, szeretettel való munkálkodásra. Jézusunk, adjad, hogy a te példádat tudjuk mindenben követni, és váltsd valóra a te ígéretedet, hogy gazdag lesz majd a gyümölcs termés, hatalmas lesz az öröm a te visszajöveteledkor, Jézusunk. Adjad, hogy ebben az örömben majd nekünk is részünk lehessen, a te végtelen kegyelmed és áldozatod által. Amen.